114, 115, 116.
117 perc.
...157 felzárkózó településen kézbesített segítő csomagot az óvodáskorú gyermekek családjainak a Máltai Szeretetszolgálat. Ezzel kapcsolatban kérdezem a következő percekben Romhányi Tamást, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó napot kívánok, Romhányi Tamás, tessék parancsolni!
Mit érdemes tudni a felzárkózó települések programról? Csak röviden, ez egy nagyon átfogó és mintegy 300 települést érintő program.
Igen, egészen pontosan 300 települést. Szoktuk mondani, az ország 300 legszegényebb települését érintő program. Ezt 2019-ben kormányhatározat nevesítette a KSH adatai alapján a 300 legszegényebb települést. Gyakorlatilag nem csak arról van szó, hogy a legkisebb a vásárlóerő, vagy hogy kevés a pénzben mérhető forgalom ezeken a településeken, hanem ez egy nagyon komplex összetett mutató volt, az iskolai végzettséget, a munkához való jutást, az érdekérvény képességet, a gyerekek esélyeit, az elkövetett bűncselekmények szám, nagyon-nagyon sok mindent összesített, és ezen a 300 településen a kormány elindította a felzárkózó települések programot 2019-ben, fokozatosan kapcsoltak be a települések a Máltai Szeretetszolgálat módszertana alapján, de összesen 28 civil és egyházi szervezet részvételével. És a programnak a célja, hogy elsősorban a gyerekekre fókuszálva, de mindenkinek, aki ezeken a településeken él, ezek jellemzően átlagosan 1000 létszámú, tehát sokkal kisebbek is vannak, meg valamivel nagyobbak is, zsákfalvak, szegregátumok, leszakadó, elnéptelenedő települések vagy településrészek, és egy általános esélyteremtés a célja az, hogy a gyerekek szükségszerűen, így jellemzően halmozottan hátrányos helyzetű emberek és családok élnek, és a legfontosabb célkitűzés az, hogy a gyerekek ne szükségszerűen örököljék az elődeiknek a sorsát, hanem kapjanak valódi esélyt arra, hogy a bennük rejlő képességeket kibontakoztathassák, és olyan életet éljenek, amire egyébként a kortársaiknak, akik máshova születtek, lehetőségük nyílik.
Most kifejezetten az óvodáskorú gyermekekre koncentrált ez az akció, ahol 6900 gyermek szülei vehettek át egy-egy ilyen csomagot. Mit jelent ez, milyen segítséget jelent ez most a családoknak, a gyerekeknek?
Ez egy hiánypótlás alapvetően, tehát a felzárkózó települések programban a 3 éves kornál fiatalabb vagy kisebb gyermekekre rengeteg intézkedés született már, azért, mert az élet első 1000 napjában gyakorlatilag eldől az emberek sorsa. Tehát itt eldől, hogy milyen képességek kezdenek fejlődni, mik maradnak vissza, meghatározzák, hogy ki hogyan fog reagálni a felnőtt korban, stressz helyzetre, konfliktusra, örömre, bánatra, eldől, hogy ki miben lesz ügyes, lesz-e valamiben tehetséges, vagy. Tehát így gyakorlatilag, amik nem indulnak el fejlődések, azt később már nagyon nehéz beindítani. Most a program elejétől a 3 éves kor alatti gyerekekre nagyon komoly figyelem irányult, rengeteg intézkedés.
Most én nem hallom Tamást, remélem, hogy az adásban hallható a hangja, én sajnos most elveszítettem Tamás hangját. Lehet, hogy valamilyen technikai problémánk van. Megpróbáljuk őt újra adásba kapcsolni pár perc múlva. Közben tehát a... Valamiért megszakadt a vonal, újra próbáljuk Tamást. Tamás, hall most engem? Itt vagyok.
Én hallom, igen, itt
szuper,
vagyok.
Nagyszerű.
Önök hallanak?
Igen, most minden rendben van.
Jó, akkor nem mozdulok, elnézést, elkap a hív, akkor jövök, megyek jobbra-balra, és lehet, hogy itt akkor valahol kigyalogoltam a térerőből, nem mozdulok, ígérem. Szóval az iskolában megint észreveszik a pedagógusok, hogyha a gyerekeknek valamilyen képességei nem fejlődtek, de akkor már nagyon nehéz pótolni, és a 3 éves kor alatti gyerekekre volt már program, az iskolában már működik egyfajta jelzőrendszer, ami a hátrányosságokat kiszűrje, jelzi a szakembereknek, stb. És a kettő között ugye a 3-6 éves korig volt, hogy a gyerekekre nem volt egy különösebb figyelem. A települések nagy részén nincs is óvoda egyébként, tehát van, hogy máshova kell hordani a gyerekeket óvodába, és akkor erre jött ez a program, ami most múlt év végén indult, és 2029-ig tart. Ebben az időszakban a 300 településen minden óvodáskorú gyermek évente több alkalommal segítőcsomagot kap, ennek a forrása Európai Uniós támogatás, megközelítőleg 13 ezer gyermek él, aki óvodáskorú ezen a 300 településen. Több mint a felének már eljutottuk az első csomagot, a napokban meg fogja kapni a többi gyermek családja is, ahol ugye óvodák vannak, ott az óvodában kézbesítjük, ahol nem működnek óvodák, ott a települések önkormányzataival együttműködve, vagy a védőnők közvetítésével jutatjuk el a családoknak. Kétféle csomagot kapnak most első körben, egy általános csomagot, amiben szakemberek, tehát megkérdezték a kollégák, a helyben dolgozó segítőket, hogy mire van a legnagyobb szükség, szezonális ruhaneműkre, ez most szállat, sapkát, kesztyűt jelentett a téli időszakba, higiénei termékek, készfertőtlenítő, fogkefe, fogkrém, lázmérő, hasznos eszközök, takaró, óvodás hátizsák, tehát csomó minden, amit ugye az emberek esetleg az anyagi körülményei között nem tudnak megvenni, vagy esetleg nem újat vesznek belőle, hogy álljanak ezek rendelkezésre, és van korosztályos csomag is, ami pedig a 3 és 6 éves kor közötti gyerekeknek korosztályonként a fejlődésüket segítő kézügyességet fejlesztő játékok, vagy a logikai képességüket fejlesztő ugyancsak játékok vannak benne, hogy ezek is szolgálják a fejlődésüket, és ezt akkor nem kell se jövedelemigazolás, se semmi más, hanem aki a felzárkózó településen él, és 3 és 6 éves korú gyermeket nevel, minden család, minden gyerek után megkapja ezt a csomagot, és ez szezonálisan évszakonként változva megy majd a következő csomag egészen 2029-ig, hogy felszerelés hiánya ne gátolja a gyerekeknek a fejlődését, ez ne legyen oka lemaradásnak.
Ezeket a csomagokat kísérik fejlesztő foglalkozások is, hogyha jól tudom.
Így van, az óvodába járó gyermekeket, hát az önkormányzatokat és az óvodákat bevontuk a programba. Az ott dolgozó embereknek a jelzése alapján, hogyha azt látják, hogy valamelyik gyermek esetleg a beszédképessége, mozgáskoordinációja, általános fejlettsége elmarad a többiekétől, akkor az érintett gyermeknek megfelelő szakember foglalkoztatását lehetővé teszi a program, tehát akkor tudunk mellé rendelni logopédust, fejlesztő pedagógust, vagy hát bármilyen a fejlődését segítő szakembert, akinek a segítsége kimozdíthatja a gyermeket, hogy mire iskolás korú lesz, addigra ne cipelje magával az otthonról hozott hátrányokat.
Bár már többször említetted, de szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy itt arról is van szó többek között, hogy a helyi szakemberek, a helyi segítők, akik segítenek abban, hogy valóban olyan eszközök és foglalkozások, vagy bármilyen elem érje el azokat a rászorulókat, akik a programban részt vesznek, ami ott valóban hasznos.
Így van, igen. Tehát az ő jelzéseik és az igényeik alapján állítottuk össze az első csomagot, és állítjuk össze majd a sorban következő többi csomagot is. És azt hagyd mondjuk, tehát ennek a csomagnak a beszerzés, ugye Európai Uniós támogatásból központilag történik. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat határúti logisztikai központjában heteken át rakják össze a csomagot önkéntesek, több száz önkéntest vonunk be ebbe, cégektől jönnek, iskolások jönnek, baráti közösségek, kollektívák jelentkezhetnek. Ez egy rendszeresen visszatérő, tehát adott esetben hát 4 órás műszakokat szervezünk az önkénteseknek. Elég intenzív feladatvégzés csináltam én is, el lehet benne fáradni, mert elég komoly koncentrációt igényel. 50-es éve rakják össze a csomagokat ilyen futószalagszerűen az emberek, ezekből rengeteg kis kellékből, ami egy-egy csomagba bekerül, és aztán raklapra kerül, és aztán elmegy először a régióközpontokba, és a régióközpontokból megy tovább a településekre. Úgyhogy február végéig fogja megkapni az első csomagot, vagy az első két csomagot, a korosztályos és az alapcsomagot minden érintett gyermek családja. Amit ön mondott, igen, ez a múlt héten jártunk 6700 kézbesítésnél, azóta már egy kicsivel több, a február végéig megérkezik most már mindenhová.
Vannak-e esetleg visszajelzések ezekkel a csomagokkal kapcsolatban? Kérdezhetném egyszerűen is, mennyire örülnek a támogatottak ezeknek?
Hát alapvetően mindenki örül, ezek minőségi termékek, vadonatúj minden darabban, tehát semmi sem adomány, minden boltban vásárolt, bontatlan csomagolású eszköz, és a legtöbb háztartásban vagy nem állnak rendelkezésre, vagy esetleg nem annyi van, mint ahány gyermek él ott egy közös háztartásban, úgyhogy ezek mindenhol nagyon hasznos ajándékok, hát nyilván egyszeri alkalommal is segítséget jelent, de az igazi értéke az, hogy ezt 2029-ig folyamatosan fogjuk tudni újra és újra vinni a családoknak, és mindig próbáljuk majd azt beletenni a helyi visszajelzések alapján, amire az adott településeken a legnagyobb szükség van.
Említette, hogy sok önkéntessel dolgoznak együtt. Hogy zajlik egy ilyen munka? Említette azt is, hogy nagyon sok befektetett órát és munkaigényt is igényel, hát igen, de így gondolom jó
hangulat. Igen, az ott dolgozó kollégánk nem tudnák ezt a néhány havonta 13 ezer csomagot elkészíteni. Tehát megtörténik a beszerzés, kamionokkal beszállítják a táskák, lázmérők, fogkefe, fogkrém. Ez nem azt jelenti, hogy egy darab fogkrém vagy egy darab tusfürdő, hanem össze vannak. Tehát az egyikből hármat kell beletenni, a másikból ötöt. Tehát ez tényleg egy hosszabb távra szóló segítség, egy valódi komoly érték. És akkor ezekből 50-es éve jellemzően asztalokra fölpakolnak mindent az önkéntesek először, van egy külön egy ilyen 10 perces betanítási folyamat, tehát kirakják az 50 adagot, ami a csomagba megy, fokrémből, lázmérőből, sából, sapkából, kis hátizsákból, tehát ami bele kell, hogy kerülj abba a nagy táskába, amiben megkapják a családok, azt mindet így kiraknak, ez több asztalon hosszába végig van rakva, és akkor a gyűjtőtáska, ami kézben, de kézbesítés, tehát amit megkapják majd a családok, az elindul, és az elsően belerakják mondjuk a fokrémeket, belerakják mondjuk az 5 doboz fokrémet, átteszik a következőre, ott belerakják a lázmérőt, átteszik a következőbe, és így értem, hogy mintha futószalagon menne, egy a csomag vándor, és a végére belekerül minden, és akkor utána belemegy egy nagy gyűjtőedénybe. Amikor elfogy az 50 felszerelés, amit így egyszerre kiraktak az asztalra, akkor van egy ellenőrzés, hogyha bármelyikből maradt, akkor az azt jelenti, hogy valamelyik csomagból hiányzik, akkor addig kell visszabontani a már összekészített csomagokat, amíg ki nem derül, hogy melyikbe került több vagy kevesebb, és amikor minden elfogyott és minden lista ki van pipálva, akkor ugye az egész raklapot egy targonca elviszi, hogy majd a kamionnal, amikor szállítják a régióközpontokba, és akkor lehet kipakolni, kezdeni a következő 50-es felszerelést mindenből. Tehát ez egy elég nagy figyelmet igénylő folyamatos munka, de szokták szeretni, akik jönnek hozzánk, tényleg céges kollektívák, iskolai közökségek, barátok, sok önkéntes egy-egy alkalommal besegítés, és egyébként nagyon, tehát több száz önkéntes vett létre ebben az első 13 ezer csomag összeállításában is, hosszú időt tartott így is.
A hasonló programoknak mindig nehéz dolog a hatásmérése. Önök terveznek-e ilyet? Milyen hatást várnak ezektől a csomagoktól?
Hát kell, hogy a hatása legyen, de ez most a legelső csomagoknál még nem lesz mérhető. 2029-ben zárul a program, addig több alkalommal kell visszajelzéseket fogadnunk a településekről. Ezekről később fogok tudni majd beszámolni, hogy tényleg ez. Azt, hogy mit szeretnénk elérni, azt szeretnénk elérni egyértelműen, hogy a gyerekek az otthon magukról hozott otthoni hátrányaitól szabaduljanak meg, és lehessenek, tehát minél szabad, bontakozzanak ki a képességeik, ne maradjanak le az iskolai tanulmányokban, tehát hogy nőjön az óvodai fejlődésük, legyen teljesebb, az iskolában mérhető teljesítményük javuljon, ezek ilyen általános célkitűzések, és aztán lehet, hogy részletes szakmai kompetenciákra is ez le van bontva, de ez a későbbiek során fog kiderülni, hogy ebben milyen visszajelzéseket ad a program. Nagyon-nagyon fontos része, amit ön is mondott, a programnak a szűrés lehetősége, hogy van forrás fejlesztő szakembereknek a finanszírozására, tehát hogyha valahol az derül, hogy a gyermeknek akár logopédusra, akár fejlesztő pedagógusra van szüksége, ami egyébként ezeken a kis településeken nyilván nem elérhető szolgáltatás, mert ezek ugye városokhoz vannak kötve, vagy jellemzően ott működnek, akkor tudunk helybe vinni, meg tudjuk szervezni az ellátásukat.
Aki esetleg segíteni szeretne önöknek, hogyan tud csatlakozni, hol tudunk tájékozódni a programról?
Hát aki többet szeretne erről tudni, az írjon nekünk a kommunikációkukacmáltai.hu e-mail címre, és akkor felvesszük vele a kapcsolatot, és segítséget is egyébként köszönettel fogadunk. Ugyanezen az e-mail címen összekötjük az illetékes kollégákkal, ha valaki ebbe szeretne jelentkezni. Aki szeretne eljönni csomagolni, azoknak a jelentkezését is nagy szeretettel várjuk. Most ezekben a hetekben véget ért a csomagolás, de 2 hónapon belül szerintem kezdődni fog a következő adag, mihesnek történik a beszerzése, és ez még ebben az évben több alkalommal is lesznek ilyen kampányaink. Ha valaki szeretne nekünk ebben segíteni, köszönettel fogadjuk a jelentkezését a kommunikációkukacmáltai.hu e-mail címen.
157 felzárkózó településen készbesített segítő csomagot az óvodáskorú gyermekek családjának a Máltai Szeretetszolgálat. Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője volt a vendégünk. Köszönjük szépen, és további sok sikert a munkájukhoz, viszont hallásra.
Köszönjük szépen mi is a lehetőséget.
Kórusok téli éjszakája lesz a Magyar Zeneházában február 21-én. Tóth Árpáddal beszélgetünk, a Csíkszerda kórus vezetőjével. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Üdvözlöm én is Önöket, és köszönöm szépen a meghívást. Üdvözlöm a hallgatókat is.
Ez egy nagyon impozáns és nagyon kellemes eseménynek ígérkezik február 21-én. Mit érdemes tudni a kórusok téli éjszakájáról?
A kórusok téli éjszakáját a Csíkszerda improvizációs kórus, illetve a Csíkszerda egyesület találta ki már 15 éve, de a téli kiadása az, amióta a Magyar Zeneháza elkezdődött, illetve megépült, azóta egy ilyen állandó rendezvénye a háznak, ahol igazából annyit kell tudni róla, hogy beénekeljük az összes terét, a büféjét, a nagy termét, a kis termét, a pedagógiai termeit, és az aulákat, meg a lépcsőházat kóruséneklésel töltjük be egy este alatt. Összesen egyébként 15 kórus, 30 minikoncertje és pár néhány ilyen flashmobja fogja kitölteni az estét este 6-tól este 10-ig.
Úgy látom, hogy az esemény nyitánya is igen látványosnak ígérkezik.
Igen, amikor meghívták a kórusok éjszakáját a Magyar Zeneházába, akkor Batta Andrásnak az volt az álma, hogy hogy lássa a kórusokat a lépcsőházakban, a különböző kis zegzugos helyeken énekelni, és hogy itt töltsük meg valahogyan, mossuk el a közönség és az előadók közötti ilyen árkot, úgymond ezzel a rendezvényel, úgyhogy így egy ilyen éneklőházzal indítjuk az eseményt például 6-kor, amikor is a kórusok fele, összesen 7 kórus mutatkozik be ezzel az éneklőházon, egy-egy ilyen flashmob, egy-egy villanás erejéig egy-két perces számmal, és utána indul valójában az este a minikoncertek, amelyek 20 percesek lesznek, és egyszerre 5 helyszínen történnek a házban, tehát mindig az ember valamiről egy picit le is marad, de közben minden kórus többször énekel, így a közönség is forog, egy ilyen kavalkátszerű rendezvény így érkezik a Magyar Zeneházában.
5 kategóriába sorolták ezeket a kórusokat, és így gondolom mindenki könnyebben tud majd választani, hogy melyik előadásra nézzen be.
Igen, ez szerintem nagyon fontos, hogy nagyon gyakran az embereknek ilyen nagyon fix képük van a kórus éneklésről, mi pedig szeretnénk megmutatni, hogy mennyire sokfélék, mennyire sokfajta műfajban, mennyire sokfajta létszámmal énekelnek az együttesek, és noha a Magyar Zeneháza alapvetően a téli kórusok éjszakáján a kisebb kórusoknak és az énekegyütteseknek kedvez, de szerencsére nagyon sok műfajban hallhatnak műsorokat a közönség, klasszikus, hagyományos kórusirodalom mellett népi és világzene is hallható lesz, majd vannak popzenét, jazz, gospel, tehát könnyebb műfajokat éneklő együttesek, van régi zenei blokkunk, és természetesen a 20. századi élete kortárs zene sem hiányozhat a magyar kórusok repertoáriáról, így lesz itt teljes, és biztos vagyok benne, hogy olyan kórusokat is fog hallani a közönség, akiket még soha nem hallott, csak a műfaj miatt választotta ki, úgyhogy ez így érkezik a legizgalmasabb részének az estének.
Kórusban énekelni, részt venni egy ilyen tevékenységben biztosan nagyon jó élmény, közösségi élményt is ad mindenki számára.
Mi is ebben bízunk, illetve hát arról is szól az egész, hogy aki még nem hallott ilyet, az el se tudja képzelni, azoknak mind azt ajánlom, hogy jöjjenek el, és aki pedig egyszer így részt vett egy ilyen nagy közös éneklésben, azt szerintem soha többé nem felejti el, még az igazán képzett zenészek vagy zeneszerzők is mindig meghatódnak, amikor az este zárásaként mint egy 900 fős közönség és a több mint 200 fős előadói együttes együtt énekli el az este záródalát, ami csak erre az alkalomra íródott, és ilyen módon egy ilyen kiemelt része az eseménynek.
Rendkívül érdekes, ahogy itt az előbb sorolta, hogy milyen kategóriákban sorolták a kórusokat, hogy mennyire jól tud megújulni ez a műfaj, és érdekesnek találom azt, hogy megtalálja minden kórus azt a műfajt, vagy azt a zenei szegmest, ahol igazán jól és komfortosan működik.
Ennek nagyon örülök, hogyha így érzi, mert én is állandóan, hogyha megkérdeznek, akkor azt mondom, hogy egyáltalán nem halott a kóruszene. Talán a hagyományos értelembe vett kóruszene egy picit, annak egy picit leáldozóban van, illetve kevesebben érdeklődnek a teljesen hagyományos műsorok iránt, ugyanakkor rengeteg új kórus született az elmúlt mondjuk 20 pár évben, vagy ha szabad így mondom, a 21. században Magyarországon, és nagyon-nagyon szerteágazó lett a kórusoknak, illetve az énekegyütteseknek a repertoárja. Vannak már igazi sztárok is, például velünk lesz a Dalinda, amelyik a három népi hanggal egy ilyen egészen különleges színfoltja a magyar világzenei életnek, de velünk lesz például az Ásznova ének együttes Kecskemétről, amelyik tényleg hihetetlenül sok díjat és elismerést szerzett az utóbbi évek során dr. Kis Katalin vezetésével, de természetesen számos olyan kórus is hallható lesz, akikről talán kevesebbet hallott a közönség, ugyanakkor művészeti vezetőként hiszek benne, hogy ugyanolyan izgalmas és jó műsorokat adnak majd.
Hol lehet mindezzel kapcsolatban tájékozódni?
A kórusok éjszakájának a weboldalán talán a legegyszerűbb www.kórusokéjszakája.hu, de természetesen van Facebook oldalunk is, ott is szívesen látjuk az érdeklődőket, illetve a Magyar Zeneháza honlapján is elérhető természetesen, és az ő programjai között is kiemelten megtalálható a program minden részleteiben, mert hogy egy eléggé sűrű és összetett mátrix az egész, úgyhogy érdemes böngészni és megtervezni az útvonalat, hogy mikor fog hallgatni a közönség.
Köszönjük szépen, Kórusok téli éjszakája lesz tehát a Magyar Zeneházában február 21-én. Tóth Árpád, a Csíkszerda kórus vezetője volt a vendégünk. Jó éneklést és kellemes élményt kívánunk mindenkinek, aki ellátogat erre az eseményre. Viszont hallásra!
Nagyon szépen köszönjük, viszont hallásra!
Oh, baby, please don't go. Oh, baby, please don't go. Oh, baby, please don't go back to New Orleans. We gotta love you so. Turn your lamb down. Turn your lamb down.
114, 115, 116.
117 perc.
A következő percekben egy rendkívül tehetséges fúvóssal fogunk beszélgetni. Horváth Emma van itt velünk a vonalban. Szervusz, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó estét mindenkinek. Üdvözlök mindenkit.
Nagyon érdekes, hogy az elmúlt időszakban több olyan díjat is elnyertél, amely igencsak komoly érdeklődésre tart számot, illetve nem olyan régen volt egy nagy sikerű koncertetek is, de még mielőtt erre kitérnénk, röviden arra kérlek, hogy mesélj arról, hogy hogyan lettél fúvós.
Hát én úgy lettem fúvós, ez igazából családi eredetű. A testvérem trombitált, és nekem nagyon megtetszett ez a hangszer, és igazából nem volt kérdés, hogy akkor én is részfúvós hangszeren fogok játszani, és akkor végül a trombitára esett a választás. Szóban volt a harsona is, de a trombitáza jobban a szívemhez.
És egy olyan középiskolába jársz, amely kifejezetten pártolja és segíti ezt a fajta művészeti tevékenységet. Milyen ez az alkotó közösség?
Igen, tehát kifejezetten van egy fő tárgyórám, ugye a nap során, és akkor ott csak a trombitával foglalkozunk a főtejtanárral, úgyhogy rendkívül támogató közeg, és igen, tehát teljes mértékben zeneművészeti.
Hogy képzeljük el ezt a támogató közeget? Ha jól tudom, akkor ez a Szent István Király Gimnázium, kimondottan a...
Szakgimnázium, zenei.
Zenei szakgimnázium, és kimondottan a zenei tehetségeket támogatják. Ez azt jelenti, hogy van egy egészséges egyensúly mondjuk a közismereti tárgyak, a művészeti tevékenység és a közösségi tevékenységek között, vagy hogy képzeljük el ezt a pedagógiai programot? Hogy éled meg?
Igen, hát úgy működik, ugye, hogy reggel bemegyünk, és akkor én ugye be szoktam fújni, az nekem egy óra, és erre van lehetőség, tehát termeket lehet bérelni, és akkor utána kezdődik a közismereti oktatás, ami tart körülbelül 2 óráig, és akkor változó